Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek üzenetét, hogy megvan írva Lukács evangéliumának harmadik részében, a második verstől a 18. versig terjedő részben. Annás és Kajafás főpapsága alatt lőn az Úrnak szava Jánoshoz, a Zakariás fiához, a pusztában. És mélyen a Jordán mellett lévő minden tartományba prédikálván a megtérés keresztségét a bűnöknek bocsánatára. Amint megvan írva Ézsaiás próféta beszédének könyvében, aki ezt mondja, kiáltónak szava a pusztában. Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit. Minden völgy betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyítatik, és az egyenetlenek egyenesekké, a göröngyös utak simákká lesznek. És meglátja minden test az Istennek szabadítását. Mondta azért a sokaságnak, amely kiment hozzá, hogy általa megkereszteltessék. viperák fajzatai. Kicsoda intett meg titeket, hogy a bekövetkező harag elől meneküljetek. Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne mondogassátok magatokban Ábrahám a mi atyánk, mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. Immár pedig a fejsze is rávetetett a fák gyökerére. Minden fa azért, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vettetik. És megkérdezi őt a sokaság mondván, mit cselekedjünk tehát? Ő pedig felelvén mondta neki, akinek két köntöse van, egyiket adja annak, akinek nincs. Akinek van eledele, hasonlóképpen cselekedjék. És eljöttek a vámszedők is, hogy megkeresztelkedjenek, és mondának neki, Mester, mit cselekedjünk? Ő pedig mondta nekik, semmi többet ne követeljetek, mint ami előtökbe rendeltetett. És megkérdék őt a vitézek is, mondván, hát mi mit cselekedjünk? És mondta nekik, senkit se háborítsatok, se ne patvarkodjatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. Mikor pedig a nép várt, és szívükben mind azon gondolkodtak János felől, hogy vajon nem ő-e a Krisztus, felelt János mindeneknek, ezt mondván, én ugyan keresztellek titeket vízzel, de eljön, aki nálamnál erősebb, akinek nem vagyok méltó, hogy sarujának kötőjét megoldjam. Az majd keresztel titeket Szentlélekkel és tűzzel. Kinek szórólapátja kezébe van, és megtisztítja szérűjét és a gabonát, az ő csűrébe takarja. A polvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. És még sok egyebekre is intvén őket, hirdeté az evangéliumot a népnek. Uram, előtted állva, ha végig gondoljuk, hogy evangéliumot akarsz hirdetni nekünk, akkor az mindig valaminek az ellenére történik, valaminek a dacára történik, valami meg nem érdemelt áll mögötte. És amikor te a tieidet megfedded, megtérésre hívod, az evangélium, az örömüzenet az, hogy a kegyelem órája elérkezett. Van, akinek éppen itt, és éppen most. Van, akit szent lelkeddel is igéddel azért keresel, hogy végre meglássa a te véghetetlen szeretetedben az ő véghetetlenül elveszett voltát. Hogy bűnös a szíve, a lelke, a gondolata, a cselekedete, a beszéde, és ma te szólítod. Örömüzenettel szólítod. Könyörülj rajtunk, akik szenvedünk önnel lelkünknek tisztátalanságaitól, bűneitől. Könyörülj rajtunk, akikben olyan indulatok vertek tanyát, hogy harag, ítélet és düh származik belőle. Könyörülj rajtunk, édesatyánk, Jézus Krisztusért. Te, aki azt mondtad, hogy ha megmosol minket, fehérebbek leszünk a hónál. Kérünk Jézusért, cselekedj irgalmasságot velünk. Amen. Lukács evangéliumának harmadik részéből a második és a harmadik verset olvasom. Annás és Kajafás főpapsága alatt lőn az Úrnak szava Jánoshoz, a Zakariás fiához a pusztában. És méne a Jordán mellett lévő minden tartományba prédikálván a megtérés keresztségét a bűnöknek bocsánatára. Egyre karakteresebben és egyre nyilvánvalóbban foglalkoznak kutatók azzal a kérdéssel, hogy megáll-e a Biblia Ószövetségének kijelentése a régészeti leletek kutatásainak tükrében. Olyan könyvek jelennek meg, amelyek hallatlan izgalmas és érdekes felfedezéseket tartalmaznak, ilyen többek között Ahmed Oszmannak három kötete is, amelyet nem értékelni kívánok, csak mégis elmondom róla, hogy 2000-ben adták ki magyar nyelven, felvásárolták, és nem megvásárolható azóta. A három kötet arról beszél, mondjuk az egyike, hogy ki volt József. A király sírokban megtalálták a szarkofágját, fel is bontották, és a bibliaolvasó ember kellemetlenül érzi magát, amikor azzal szembesül, hogy a Ószövetségben le van írva, hogy eltemették Józsefet. Hova temették, kik temették, merre temették, itt pedig arról szól ez a könyv, hogy a királyok völgyében találták meg, a teste is benne van. Ezek után aztán jönnek a következtetések. A másik könyv arról szól, hogy Mózes Egyiptom fáraója. Ez a könyv egy veretes, komoly logikájú, igen-igen mélyen szántó, tudós embernek az élet egyik legszebb terméke. Én azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy elmondjam a kelenföldi református egyházközség hívő tagjainak, hogy semmi megrendítő nincs abban, ha a Bibliának bizonyos kérdéseiről az archeológiai kutatások, a régészeti ásatások és kutatások valamit leírnak. Pedig a Szentírás beszél Józsefről, nem is akárhogy, éppen abban az értelemben beszél róla, ahogy a kutatók feltárták. Ha Mózes könyvét valaki olvassa, megtalálja benne ezeket a kifejezéseket, hogy Mózes, aki adaptáltatott az Egyiptom fáraó lánya által. Aztán hallgat a Biblia arról, hogy hány évig él Egyiptomban Mózes, hallgat róla, hogy 17 évig fáraó, csak egy dolgot mond el majd a Szentírás, és ez szintén a Szentírásban le van írva, tehát nem új felfedezés, nem különleges dolog, nem tromfolja a Bibliának kijelentését. Azt mondja el, hogy odaáll az Isten Mózessel, és azt mondja, hogy menj és szabadíts ki a népemet. Menj a fáraóhoz. Eddig rendben is lenne a dolog, a nehezebb dolog akkor történik, amikor azt kérdezi Mózes az Istentől, hogy Uram, és mit mondjak a népnek? A te népednek, mit mondjak a népnek? Ki küldött? Ki küldött engem hozzájuk? És akkor mondja az Isten Mózesnek, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak nem vagyok ismert az én Jehova nevemen. Nekik, mint teremtő mutatkoztam be. Mondd hát el nekik, hogy Jehova Úr küldött. És majd az egy Istenről, el a különleges nevű Istenről, majd Mózestől hallanak először az Izrael fiai. De így vagyunk Józseffel is, hogy a József történet nyilvánvalóvá teszi, hogy a fáraónak miniszterévé lett. uralkodójává lett ez az ember, és azt is leírja az Ószövetség, hogy József a fáraók atya. Csak ha valaki a Bibliát olvassa, akkor könnyedén tovább lép, és nem meri végig gondolni, hogy mit mond a Biblia. Ahmed Oszman, amikor megtalálja a királysírok, a királyok völgyében, azt a bizonyos szarkofágot, ahol éppen ez a férfi van, 20 helyen van leírva az, hogy a fáraók atya. A Biblia tehát nem téved, pontos, csak vannak benne hangsúlyos dolgok, és vannak benne az Isten személyét, illetően nem hangsúlyos részek. Ha nem hangsúlyos részekről a kutatás kiderült, hogy így volt, úgy volt, a mi hitünkön semmit nem változtat. Ezért nem igen értettem, hogy miért nincs új kiadás belőle. Aztán a kolozsvári teológiának a dékánjánál jártam, aki most már nem a teológia dékánja, hanem egy kutató, professzor és dékán a Babes-Bolyaiban. Végre meglepetésemre éppen az asztalán ott látom a sorozatot. Aztán ott látok egy másik könyvet is, David Rule-nak az Elveszett Történelem című munkáját. Ez 2002-ben Ahmed Oszman után jelenik meg. És ez a könyv arról szól, hogy hogy próbálja az egyiptomi történelmet és a zsidó történelmet ez a professzor összehozni, hogy biblikus maradjon. Szép törekvések ezek. Ezeket azért vetítettem most csak előre, hogy amikor Keresztelő Jánosról fogok beszélni, Izraelnek a vallásáról fogok beszélni, és Jézus Krisztusról fogok beszélni, senki ne legyen meglepve, hogy a valláskutatás foglalkozik Jézussal is. Azt elmondtam már nektek, hogy az Ószövetség, mivel az Izrael népének egyetlen szövetségességét kívánja kimutatni, addig az új szövetségkutatás Jézus Krisztus személyét szeretné csak emberszintre hozni, hogy sehol semmiképpen ne lehessen szó új szövetségről, ne lehessen szó Jézus istenségéről, ezért a kutatásoknak egy komoly célja van, hogy Jézus Krisztus személyét, mint Isten fiát eltüntetni. Mint aki Úr menjen és földön, mint aki ő maga az alfa és omega, mint aki egyenlő az atyával, aki engem látott, látta az atyát, ennek az aláásásáért igen komoly kutatások folynak. Akik vallástörténettel foglalkoznak, hogy hogyan születik egy-egy vallás, ki volt az alapítója, kik képviselték, mi állt a vallás tanításának középpontjába, mégis meglepetve fedezik fel, hogy vallást történetileg tekintve Jézus nem egy oldalon a zsidóság meghatározott irányából jön, sőt, kimondottan máshonnan érkezik. Ugye nem meglepetés. A zsidóságnak tudni négy tanító irányzata van, ezt minden hívő embernek tudni illik, amit tudtok, az egyik a farizeusi irányzat, ez a törvény vallásnak a képviselete, és a törvény alattiságnak a nagy tanítója. A második az a különös csapat, amelyeket sadduceusoknak hívunk, ezek egy zseniális vonalat képviselnek, nincs olyan történelmi szituáció Izraelnek az életében, ahol ezek a sadduceusok ne találnák meg a maguk hasznának kulcsait. Ők gazdasági, politikai tekintetben egyetlen egy dologra helyezték az életüket, hogy megtalálják gazdasági számításaikat. Nem is igen folynak bele a vallás dolgaiba. A harmadik nagy csoport az eszémusok csoportja, ez egy különleges társaság. Aki a mai vallásos élettel igazán foglalkozni szeretne, és meg akar érteni, hogy hogy születnek szekták, meg akar érteni, hogy a szektáknak mi áll a gyökérzeténél, milyen gondolat és lelkiség, az tudakozódjon az eszénusokról. Soha többet nem lesz kérdése, hogy kit, milyen lélek, milyen gondolat, merre visz. Csak tudni kell, kik az eszénusok. hallatlan becsülendő csapat. Vallják, hogy meg kell térni a bűnből minden embernek. Vallják, hogy Istenhez kell térni az istentelen életből minden embernek, izraelitát értenek persze alatta, nem a világ fiait. És vallják, hogy meg kell keresztelkedni a bűnök bocsánatára az embereknek, de a megtérés, a hogyan kell élni tovább, egy specialitással válaszolható meg. És külön kell vonulni egy szekta közösségébe, ahol a szekta azt jelenti, hogy a kiválasztott, különb, lelkibb csoportba. El kell jönni a templomból, és egy külön csoportba, ahol a meggyazultak vannak együtt, ahol a lelkiek, akik a bűnbánók, a bűnbocsánatot kapottak, vannak együtt, ezek vonuljanak ki, eszénusok. És van egy negyedik csoport, ezek a hazafiak, az elóták. Jézus kutatásánál, hogy ki volt, honnan származik, honnan van a tanítása, milyen irányzatot képvisel, végig vizsgálják mind a négyet. Leggyanúsabb a vizsgálatnál először a zelóta. Hiszen van egy különös történet a Szentírásban, amikor arról beszél Jézus, hogy van-e kardotok? És mondja valamely tanítvány, hogy kettő, uram, van kettő. Azt mondja Jézus, elég. Nem azt mondja, hogy minek, nem azt mondja, hogy sok, azt mondja, hogy elég. Azt jelenti, hogy azokkal közösséget vállalt, akik kardot hordanak, és úgy néz ki az Isten ügyéért, majd karddal fognak verekedni. Péter elő is kapja és használja. Aztán kiderül, hogy az a mondat semmiképpen nem illik bele a zelóta csoport gondolkodásába, hogy aki fegyvert fog, fegyver által vész el, tett hüvelyében kardot, ezzel megbukik ez az irányzat. Megbukik a farizeusi gondolkodás is, hiszen azt látjuk, hogy a legnagyobb harcot Jézus Krisztus éppen velük vívja. Miért? Jézus az Ószövetséghez közvetlen és sajátos viszonyt foglal el. Nem az Ószövetségből való, hanem a szövetség kötésből való. Ő a szövetség kötő Isten képviselete, akinek hatalma van a gyöngém, a bűnösöm, a lelki rabom könyörülni és szövetségébe emelni. Ezért állandó a harc az írástudók és farizeusok és Jézus között, hiszen le akarják nyomni a szövetség törvénye alá, amit Jézus nem fogadhat el, hiszen újat hoz. És nem kőtáblába hozza, hanem az életével hozza. Ő maga a szövetségnek záloga. Az ő vére, az új szövetség vére. Az ő teste, az áldozat teste. Az ő lelke, az Isten szeretetének lelke. Míg a törvény alatt lévők megtanulnak gyűlölni, gőgösnek lenni, kirekeszteni. Jézus betölti a törvényt, a törvény betöltése pedig szeretet. Tudjátok, kevesen tudják, hogy nem csak a törvény, amit ma már a zsidó kutatók felfedeztek, hogy nem 10, csak 9 parancsolat létezik. Erről nem beszélek. A törvény alatt lét azt jelenti, hogy Isten haragja és ítélete alatt van az, aki nem képes szeretni. Szeresd fele barátodat, apádat, anyádat, testvéredet, népedet, szövetségkötő Istenedet. Aki nem képes szeretni, harag alatt van, mert Isten lelke nélkül éli, az életet. Ezért van majd, hogy a római levél olvasásakor rájövünk egy különleges titokra, azt mondja a római levél, hogy akibe a Krisztus van, annak a szívébe belül beiratott a törvény, és szereti az Isten beszédét. És nem külső törvény immár, ami alá kerül az ember, hanem belső lélek indulat, ami beleiratott. Az Istené, az Isten rendjében élő, az Isten dicsőítő, újjá született élet. Ütközik. Tehát kiderül, hogy nem lehet a farizeus vonalról. Nem lehet a saddúceus vonalról sem, hiszen tagadják a feltámadást, Jézus pedig azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Izrael a törvény alapján szembe áll azzal a Jézussal, aki magában képviseli az Isten szeretetét. A kortárs zsidóság egyetlen jelensége, amelyhez Jézus pozitíve ragaszkodik, egyetlen személy, Keresztelő János. Tessék végignézni az egész újszövetséget, tessék végignézni az egész ószövetséget, vagy egy szemét tetszenek találni benne, akiről Istennek különleges nyilatkozata van. Egy egyszerű titok áll ennek a hátterében, és ez a titkot Isten gyerekeinek ismernie kell. Jézus elutasítja és félresöpli azt, amire a farizeizmus és rabbinizmus épül, az emberi rendeléseket. Így beszél róluk, az Isten parancsolatát elhagyjátok, és emberek hagyományát megtartjátok. Oda bennek Jézushoz. Uram, a tanítványod, miért nem tartják meg a törvényt? A mosakodás törvényét. Miért nem tartják meg a törvényt? És erre Jézus válaszol, ezt mondja. Igazán jövendőlt felőletek képmutatók felől Ézsaiás, amint megvan írva, ez a nép ajkával tisztel engem, a szívük pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha olyan tudományt tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Mert az Isten parancsolatát elhagyva, az emberi rendelést tartjátok meg, korsók, poharak mosását és egyebeket, és így folytatja Jézus. Az Isten parancsolatát pedig szépen félreteszitek azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg, eltörölvén az Isten beszédét, a ti rendeléseteket akarjátok megtartani. És ezzel szembe azt mondja Jézus, a János keressége pedig az Istentől van. Amit ti csináltok, emberi rendelések, a János keressége az Istentől van. Ezért keresztelkedik meg általa, bár János nem érti, hogy Jézus miért akarja. Mert Jézus azt mondja, hogy ami az Istentől van, az érvényben van. Hadd mondjam még egyszer neked, ami az Istentől van, az érvényben van. Ami az emberektől van, azok érvényüket vesztik. Abban a pillanatban, amint bűnös ember az Isten helyére állítja magát. Keresztelő János igehirdetése is Istentől van. A központi mondani valója menekedés a közelgő Isten haragja elől. A menekedés útja a megtérés. Miért? Mit csinál az Isten? Így beszél róla János. A fejsze pedig már a fák gyökerére vettetett. Én gondolom, a férfiak tudják, a nők kevésbé, hogy hogy kell kivágni a fát. Az ember megássa körül, és megkeresi az úgynevezett tartó-támasztó gyökereket. És ahhoz, hogy ki lehessen vágni a fát, ahhoz megtetszik majd a támasztó gyökér.
napfénybe kerül. És akkor az ember oda méri a fejszét, hogy hova ütök. A kivágás pedig már csak annyira van, hogy felemelem a fejszémet és odaütök. Erről beszél János. Ezt a képet használja. Azt mondja, az Isten elküldte a fiút, a fiú feltárja, hogy amelyik élet nem teremt gyümölcsöt, Isten dicsőségére, annak az életnek a pusztulása meghirdettetett és végrehajtja az Isten. És azt mondja, egyetlen menekedés van, az azonnali megtérés. Mert az idő rövid, a fejsze a fák gyökerén van, már csak fel kell emelni, hogy lesújtsam. Meghirdeti, hogy térjetek meg a bűnök bocsánatára. Mert aki a bűneiből megtér és bocsánatot nyer, nem hajtatik rajta végre az ítélet. És megy a Jordán minden tartományába, és kiáltja a szót. Egyszer azt mondta valaki, hogy Karcsi, soha többet ne olvast fel nekem azt az igét, hogy mérges kígyóknak fajzatai, mert engem az sért. Mondtam neki, hogy nem sértene, ha nem volnál az. De nézzük meg, mit jelent. Mit mondott ezzel János? Egy lelki állapotot ír levele. És most szeretném kérni mindegyik őtöket, hogy felejtsük el, hogy más is itt van, az Isten előtt, csak úgy nézd magadba, te magad nem ismered azt az állapotot, amikor méreg van benned. Amikor a kibukó szó mást is mérgez. Nem ismerd a lelkednek azt a fajta erejét, amely képes bosszúállásból, sokszor kicsinyességből, sokszor féltékenységből, sokszor gyűlölködésből kígyó mérget fecskendezni a másik lelkébe. Dehogy nem ismerjük. Mindenki ismeri önmön lelkének ezt a képességét. És egy lelki állapotot ír le ezzel János, azt mondja, hogy mérges kígyók fajzatai. Ez egy fajzat. Mert nem mondhatja azt, hogy Istennek szent, szeretetteljes gyermekei, kiknek lelkéből az Isten maga szól és törelő, és azt mondja, hogy teremjetek hát, teremjetek végre, teremjetek azért megtéréshez méltó cselekedeteket, gyümölcsöket. Valóban kiállt. De így mondja Jézus, hogy az Istenét kiáltja. És isteni módon kiáltja. Mert meghallják mögötte az Isten szent lelkének azt a csöndes akarását, hogy nem akarja az Isten a bűnös ember halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen, és éljen, és éljen. Az ítélet gyümölcsfüggő, minden fa, amely gyümölcsöt nem terem. Isten a fa alatt egész Izraelt érti. Azokat is érti, akik a törvényt tanítják, hogy meg kell térni. Az egész Izraelnek meg kell térni. Jó gyümölcs az a magatartás, amely által az ember rendeltetéséhez hű. Mi a rendeltetésem? Hogy fölragyogjon rajtam, hogy az Isten gyermeke vagyok. Mi a rendeltetésem? Hogy rajtam keresztül áthallása legyen másoknak, hogy szeret az Isten. Mi a rendeltetésem? Hogy a nyomorult, elveszett, bűnös ember evangéliumot halljon, örömhírt. Mert én hiszem és vallom, hogy mára van üzenete Istennek ebből az igéből. Mi az üzenet? Az előző alkalommal elmondtam, hogy én mosdattam úgy gyereket, hogy a gyerek nem akarta. Kézzel, lábbal védekezett, üvöltött, takargatta magát, attól én mostam. Nem jutottam mindenüvé. Isten azt mondja, hogy én megmoslak téged. Te is akart. Mert tudjátok, a megtérés fogalmát nagyon sokan az Ószövetség fogalmával magyarázzák. Az Ószövetség fogalmában a megtérés azt jelenti, hogy aki elment az Istentől, forduljon meg, és jöjjön vissza. És erkölcsi megtérést hirdet. De amit Jézus mond megtérésnek, és amit János mond megtérésnek a metanója, nem ennyit jelent. Nem ószövetségi fogalom, hanem azt jelenti, hogy a néző pontod, a látásmódod térjen vissza az Isten látásmódjához. A te gondolatodnak nézőpontja emeltessék az Isten nézőpontjára. Ahonnan látod a bűnt és az életet. A nézet megváltozása a megtérés. Megbánni, hogy más nézeten vagyok. Megbánni, hogy Uram, akit te szeretsz, én nem szeretem. Szembesültem azzal, hogy mit jelent, hogy akit ő Jézus Krisztusban szeret, én nem vagyok képes rá. Mert máshonnan nézem. Én a bűnt látom, és nem látom hozzá a keresztet. Hogy abban mutatta meg Isten az irántunk, érte is való szeretetét, hogy amikor még bűneinkbe voltunk, Jézus meghalt értünk. Uram, könyörülj a nézetemen, az értésemen, a látás módomon. Nagyon sokan megbánják az erkölcsi bűneket, megbánják a maguk vétkeit, de nem születnek újjá itt. Ahonnan pedig minden fakad. Mindennek középpontjában ott áll a gondolat. A héber súb az azt jelenti, hogy fordulj vissza. Változtass irányt. A metanója azt jelenti, hagyd, hogy felemeljen. Hagyd, hogy átjárjon a lelke, és nem te fordulsz, ő fordít. Nem te látsz, ő láttad. És nem te értesz, hanem ő megértett veled valamit az övéből. Miért is szól? Miért mondja azt, hogy ilyen és ilyen főpap idején a pusztában egy Jánost szólít az Isten?
Mert ebben a Jánosban nincs farizeizmus, nincs eszénizmus, nincs sadduceizmus, és nincs zelotizmus. Ez nem hódolt csak az Istennek. Nem megvett és nem eladott lélek. Megőrzött lélek, akin keresztül megszólal az Isten mentő szeretete. Azzal keres ma téged az Isten. Hadd szeresselek jobban. Mélyebben. Hadd járjalak át a lelkemmel. Egészen. Mert én szeretlek téged. Mert te az enyém vagy. Mert téged Jézusban szeretlek. Örökké való szeretettel. Ne akarj érintetlen maradni tőlem. És azt mondja, a nézetemre állítom a te nézetedet. De abba te változol, és abba te leszel szent. Mert én szent vagyok. Jézus így beszél Jánosról. János keresztelése az Istentől van. Mert a bűnök bocsánatának kegyelmét hirdeti. Mert megtérésre hív, mert az élet beszédét mondatja vele az Atya. Hadd fejezem be azzal, amivel János is befejezte. Azt mondja, hogy én megtérésre hívlak, de aki utánam jön, aki nagyobb nálamnál, ő ítéli meg, hogy megtörtént-e. Az ő hatalmában áll befejezetté tenni benned az újjászületést. Én a készségre hívlak, de ő a lelkével keresztel. Magának keresztel. Az életre keresztel. És mit hiszünk? Hogy mi Jézus Krisztus halálába kereszteltettünk bele. Keresztelő család. Értitek már az igét? Én élek, és ti is élni fogtok. A kisgyermekről mit mond az Isten? Enyém, hát tanítsd meg az én nevemre, az én utamra. Erről szólt a keresztelés. Különös kiváltság. Mérhetetlen szeretet. Hamarabb befogadta, mint ti megismertétek ezt az életet. Befejezem. teremjetek
megtéréshez méltó gyümölcsöket. Mert az a gyümölcs megmarad. És amikor eljön majd az ítélet napja, akkor megítéltetünk, amit lélek parancsára ebben a testben cselekedtünk. Ezért bíztatja az övéit, hogy megtéréshez méltó cselekedeteket cselekedjenek, amelynek jutalma van. Látok néhány nagyon keserű arcot, csak ezért folytatom egy picit. Azt mondod, nem tudok megtérni. Azt mondod, oly sokszor próbáltam is, nem ment. Azt mondod, vádol a szívem és a lelkiismeretem. Azt mondod, mióta várom, hogy átéljem a csodát, hogy betöld a lelkével. Azt mondod, itt eldöntöm, de mire hazaérek. Otthon minden visszaváltozik. Azt mondod, nincs remény. Azt mondja, ezt mondd el. Ezt mondd el. De most elmondom neked, hogy ezen a nézeten vagyok, és könyörülj rajtam, hogy azon a nézeten lehessek, amelyekre elhívtál engem. Mert ezért szólt, hogy könyörüljön. Hogy a bocsánatát megkészítette, és te elmondhatod, édesatyám, ami a Golgota keresztjén történt, értem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, a tegnapiért is, a mostaniért is. Köszönöm bűneim bocsánatát, és köszönöm, hogy a gyermekednek hívsz. Segíts úgy élni. És ő válaszol neked. Kövess. Csak kövess. Én pedig vezetlek téged, és megtanítalak az útra, amelyiken járj. Imádkozzunk. Nagyon leszűkül a kérdés, veled vagy nélküled? Bocsáss meg, Uram, mindezt, amit nélküled cselekedtünk. Hiszen a fejünk tudja, hogy nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk jól. Kérünk téged ma itt, hogy kísérj el bennünket a mi életünknek minden pillanatában. És a te lelkednek közösségét ad nekünk Jézus Krisztusért. Köszönjük a kegyelmedet, az irgalmadat, a meglátogatottságunk napját. Légy áldott érte. Köszönjük, hogy jóságos Úr vagy, aki nem feddődik minduntalan. Köszönjük, hogy bűneinket a hátad mögé veted, és azokról többé meg nem emlékezel. Köszönjük, hogy előre szerettél, és most is előre szeretsz. Növeld a hitünket Jézus Krisztusért. Amen.
Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És rendeltelek titeket, hogy ti elmenvén gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.